Kulturális hírek az Inforádióban.
Folytatódik az Inforádió kulturális összefoglalója. Műsorunk második felében a hétvégi rajzfilm ünnep programjait is figyelmükbe ajánljuk, valamint a Dunamederben talált értékes régészeti lelet sorsát is megismerhetik. A mikrofonnál Németh Zoltán. Lajkó Félix új zenekarát és új szerzeményeit mutatja be november 29-i koncertjén a Bokcsarnokban. A Big Bandre emlékeztető formációban Sidó Attila gitározik, a barokk, kortárs és arab muzsikákban egyaránt otthonosan mozgó Kertész Endre csellózik, és a számos formációból ismert Círiák Tamás dobol. A Nagybőgőnél Barca Horváth Józsefet hallhatja a közönség. Biziel Gábor az első pesti rackákból ismert fúvós Kürtön játszik, és Mazura János a klasszikusokban, jazzben, világzenékben egyaránt aktív muzsikus tubázik. Seres Gerda beszélt Lajkó Félix-el.
Egy ilyen végülis jazz big bandszerűségnek hívható, de igazából nem azt fogunk játszani. Alapjáraton mindenki játszik benne a jazz is, de hát az a vegyesség jellemző, ami eddig is jellemző volt rá. Nyilván van neki egy ilyen 20. századi szaga a dob, a gitár, a basszus véget.
Sidó Attilával már többször játszottak együtt a többiekkel, és jól ismerik egymást zenei színpadokról is.
Igen, hát mondjuk a Biziák, a Kürtössel régebben is játszottam. Valójában majdnem mindenkivel játszottam már régebben, de viszont ebben a felállásban, meg hogy így ennyire konkrétan, hogy most nem tudom, hogy turnézzunk, vagy egy nagy koncertet csináljunk, így még nem.
Mire ad lehetőséget ez a felállás? Gondolom zeneileg ez most újdonság.
Nem, játszottam régebben is hasonló felállásokkal, csak nem volt ennyire hivatalos, tehát nem konkrétan rájuk csináltam a nótákat. Most az van, hogy konkrétan gitárhegedűre vannak megcsinálva a nóták, és azok vannak kibővítve.
És akkor ez azt jelenti, hogy az improvizáció most jobban háttérbe szorul, mint amikor például egyedül vagy duóban játszik, vagy ugyanúgy lehetőségük van, hiszen egy jazzes felállásban mindenki ebben él?
Hát alapjáraton ők játsszák azért a fix akkordokat, vagy fix ritmust, valamennyire szabadabban, mint hogyha ez le lenne írva. Én meg hát a témákon kívül nyilván improvizálok, hát mondom, tehát van közel jazzhez, az biztos.
Együtt dolgoztak ezeken, vagy főként ön írta?
Hát az én nótáim, nyilván az ő kezük is benne van.
Lajkó Félix szegedű művészt, dalszerzőt hallották. 2000 ezüstpénz és 9 aranypénz, fegyverek és hajózási tárgyak kerültek elő a Dunából Érdnél a rekordalacsony vízállás miatt. A sietős régészeti feltárás közben hívta fel Fehér Anna Magda a helyszínen tartózkodó Nagy Balázs régész numizmatikust, a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum munkatársát.
Egy helyi lakos bejelentést tett arról, hogy talált egy nagyon érdekes tárgyat, egy kolompnak kinéző Szent György ábrázolásos domborművet, amit a Dunamederbe talált, és erre felhívta az egyik fémkeresősünknek a figyelmét. Szombaton a múzeumunknak az egyik fémkeresőse, aki önkéntes alapon dolgozik velünk, kiment a helyszínre, és első alkalommal körülbelül 100 darab ezüstpénzt talált egy délután alatt a helyszínen.
Milyen korból származnak ezek az érmek?
A jelenlegi mintegy 2000 darab ezüstpénz és 9 darab aranypénz alapján, ami eddig előkerült, úgy néz ki, hogy 1665 és 1743 közötti veretek kerültek eddig elő. Vélhetően ez egyébként egy hajóroncsról kerülhetett a Dunamedrébe, mivel nem csak ezüstpénzeket, illetve aranypénzeket találtunk a helyszínen, hanem egyéb vastárgyakat is, fegyvereket is, ami szintén mondjuk a hajón lehettek, és hozzátartozhatott egy szállítmánynak az őrzéséhez.
Ki verhette ezeket a pénzeket? Tehát valamilyen arckép látható az érméken?
Igen, hogyne. Tehát itt első Lipót, harmadik Károly, Mária Terézia pénzeiről beszélhetünk leginkább, azonban túlnyomó részt inkább külföldi pénzekről beszélhetünk. Tehát az aranypénzek közt találunk például 12. Klemens pápa Vatikánban vert aranypénzét, vagy zürichi dukátot, vagy például az ezüstpénzek között a nagy címlet, az szinte mind francia veretű, különböző nyugati pénzverdéknek a termékeit találjuk meg a pénzek között.
Hol keresik, és keresik-e a hajót a mederben?
Ugye versenyt futunk a Dunának a vízállásával, tehát jelenleg ami partszakasza a rendelkezésünkre áll, és nincs víz alatt, itt végzünk intenzív leletmentést, és a lehető legtöbb tárgyat igyekszünk begyűjteni, hogy minél több információnk legyen. De igen, a vízben is folytatni fogjuk a kutatásokat, egy búvárrégész segítségünkre is lesz. Úgyhogy jelenleg most a partszakaszon végzünk leletmentést, arra fókuszálunk leginkább.
Hogy kell ezt elképzelni? Tehát összehívják az összes fémkeresős önkéntest, és a nagy zsákmány reményében mindenki kutat a parton?
Körülbelül igen. Tehát a múzeumunk szerencsére elég sok önkéntes fémkereséssel rendelkezik, akik több éve segítik az intézményünket, és ez egy nem mindennapi esemény, és nagy örömmel csinálja mindenki a kutatást.
Gondolom már az írásos emlékeket is lehet kutatni, hogy feljegyeztek-e valamikor itt.
Igen. Igen, ez így van. Az írásos adatok, a térképi ábrázolások, ezek mind-mind nagyon fontos kiegészítő információk lesznek a végleges eredmények megfejtéséhez.
Nagy Balázs régész numizmatikust hallották. Számos olyan érme került elő a Duna medréből, amelyet Magyarországon még sosem találtak, de nem csak a nagyszámú pénzérme, hanem a különleges fegyverek is jelentőséget adnak a lelet együttesnek, mondta az Inforádiónak a Ferenci Múzeumi Centrum igazgatója. Fehér Anna Magda kérdezte Gulyás Gábort.
Ilyen nagy mennyiségű numizmatikai lelet nem került elő az utóbbi időben. Mi nem olyan rég létrehoztunk egy külön numizmatikai gyűjteményt, ami elég nagy számú érméből áll, és most ezzel a lelettel kiegészítve mondhatjuk, hogy a Nemzeti Múzeumot nem számítva a legnagyobb ilyen gyűjtemény lesz Magyarországon. És hát az érdekesség az az, hogy az eddigi leletek alapján mondhatjuk, hogy számos olyan érme van, ami korábban Magyarországon nem került elő, tehát ugye van például vatikáni érme, amit 12. Klemens pápa vert és színaranyból készült, vannak olyan németalföldi, német, jellemzően nyugat-európai államokból származó érmék, amelyek vannak Magyarországon, de nem magyarországi leletanyagból, tehát itt nem találtak ilyesmit. Ha sikerül megtalálni a hajóroncsot, akkor nyilván pontosabb lesz a történet, ami rekonstruálható, de valószínű, hogy valamilyen kereskedő hajó lehetett, és hát ez egy nagyon fontos adalék ennek a térségnek a korabeli kereskedéséhez kapcsolódóan is, úgyhogy van egy elég lényeges történeti értéke ennek a lelet együttesnek, az már most látszik. És hát az, hogy ennyire sok legyen, én hosszú ideig voltam kint az ásatáson, és túlzás nélkül mondhatom, hogy percenként került elő valami, tehát ilyet még nem láttam. Vannak szláncsák, kartok, tőrök, sarkantyúkat találtak nagy számban, még ágyúgolyót is, amiből vélemezzük, hogy esetleg ágyú is lesz valahol, de középkori kartot is találtunk.
Milyen erőket tudnak mozgósítani, akár anyagilag is azért, hogy a feltételezett hajóroncsot megtalálják a Dunában? Ez még a jövő zenéje?
Azért nem teljesen, tehát hogy elindítottunk egy drónvizsgálatot azonnal, és a drónfelvételek alapján látszik, hogy ott azon a Duna részen, az alsó mederben van valami, ami valami más, akár hajóroncs is lehet. Tóth Attila búvárrégész lemerül a vízbe, próbálja ezt megnézni, nem olyan könnyű, nagyon kicsi a Dunában a látótávolság, de részben megnézni és kitapogatni. Ezen az úton haladunk, hát hogyha valami hajót kell felszínre hozni, az nyilván komolyabb erőforrásokat igényel.
Elképzelhető, hogyha ki tudják emelni a hajóroncsot, akkor a Ferenci Múzeumi Centrumnak egy újabb arculata lehet ennek a hajónak a bemutatása?
Hát ez még fikció, természetesen nem tudjuk, hogy mi az, amit találunk. Az biztos, hogy az, amit eddig találtunk, az már egy olyan anyag, amit érdemes bemutatni kiállításon, tehát ahhoz mindenek előtt restaurálni kell ezeket az anyagokat, de biztos, hogy egy önálló kiállításon be fogjuk mutatni, mert ez két olyan terület, a fegyverek és a pénz, ami sokakat érdekel Magyarországon is, és tényleg egészen különleges darabok vannak, úgyhogy ebből egy látványos, szép és tanulságos kiállítást lehet készíteni, és ezt meg is fogjuk tenni.
Gulyás Gábort, a Szentendrei Ferenci Múzeumi Centrum igazgatóját hallották. 100 helyszínen több mint 500 program várja az országos rajzfilmünnep közönségét péntektől vasárnapig országszerte vetítésekkel és játékos programokkal. Csai Réka hangsúlyozta, hogy a vetítések jelentős része kimondottan felnőtteknek szól. Seres Gerda kérdezte a rajzfilmünnep projektvezetőjét.
Idén a rajzfilm ünnephez nagyon nagy számú helyszín csatlakozott, több mint 100 helyszínen lesznek vetítések és egyéb foglalkozások. Közel 500 vetítés, sőt, több mint 500 vetítéssel várják a látogatókat. Egy nagyon izgalmas és változatos program állt össze, azt hiszem, országszerte, hiszen mind a 19 megyében vannak helyszínek.
Ahogy az ember böngészi a programot, természetesen előkerülnek a nagy klasszikusok, de vannak kortárs művek is. Mennyire kaptak helyet az új alkotások?
Próbáltunk mindenféleképpen új alkotásokat is bevonni. Szerencsére több animációs stúdió is partnerünk, tehát a Cinemon, a KGB stúdió, a Hoppi mesék készítői többek között, illetve hát a Magyar Animációs Oktató Intézmények mindhárom részt vesz a programban, úgyhogy így a Moholy Nagynevezeti Egyetem, a Metropol és az Eszterházi Károly Egyetemnek is az animációs alkotásait beválogattuk a programba.
Ami különösen érdekes, nyilván sokan kíváncsiak a Rihli Zsolt Lutás sorozatára, de lesz például egy Kányádi Sándor meséjéből készült vetítés is.
Igen, Rihli Zsolt ugye a 40 éves, vagyis idén már elmúlt 40 éves a Kockás Prinyól, és ennek kapcsán egy külön fejezetet szenteltünk Rihli Zsoltnak, aki azért a magyar animáció aranykorának egyik nagy mestere, és nagy örömünkre szolgált, hogy csatlakozott ehhez a programhoz, úgyhogy le tudjuk vetíteni a kézréces Luther sorozatot. De vetítjük tőle a Hári Jánost is, illetve két olyan válogatást is állítottunk össze a műveiből, amikből az egyik a kicsiknek szól, a másik pedig az idősebb generációnak, ahol láthatjuk, hogy mennyire sokszínű és izgalmas Rihli Zsolt művészete.
Összességében a programok mennyiben szólnak gyerekeknek, és mennyiben felnőtteknek?
Ugye van az a téves elképzelésünk, hogy a rajzfilmek csak gyerekeknek szólnak, miközben az animáció az egész világon a filmművészetnek és a képzőművészetnek egy nagyon izgalmas műfaja, aminek nagyon sok idősebb generációnak szóló alkotása is van. Úgyhogy idén próbáltunk egy picit hangsúlyosabban koncentrálni, hogy legyenek olyan programok is, amelyek kimondottan az idősebb generációnak is szólnak, úgyhogy hát olyan 90 vetítés az 500-ból az idősebb generációnak szól, és ezt én nagyon örülök, mert hogy ez egyfajta vizuális kulturáltságnak is a kérdése, hogy ki mennyire tud egy ilyen alkotást befogadni és megszeretni. És hát a rajzfilmünnep részletes programját megtalálhatja mindenki a rajzfilmünnep.hu weboldalon, ahol városra bontva tudja megkeresni, hogy a saját helységében vagy a közelben van-e rajzfilmünnepi rendezvény.
Csehi Rékát, a rajzfilmünnep projekt vezetőjét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallhattak összefoglalót. A kulturális rovat vezetője Seres Gerda és a felelős szerkesztő Szatmári Katalin nevében is búcsúzik a műsorvezető Németh Zoltán. Viszonthallásra!
Kulturális híreket hallottak!